Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 90. Zsoltár első versét énekeljük. A 90. Zsoltár így kezdődik, te benned bíztunk. Énekeljük tovább az Úr dicsőségére a 272. énekünk első 4 versét. A 272. dicséret így kezdődik, mind jó, amit Isten tészen.
Thank you.
Szükségemben az Urat hívtam segítségül, meghallgatott és tágas térre vitt engem az Úr. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangéliuma 17. fejezetének 14. versétől a 21. versig terjedő szakaszból. Tehát Máté evangéliuma 17. fejezetének 14. versétől így van megírva Isten igéje. Amikor leértek a hegyről a sokasághoz, egy ember odament Jézushoz, és térdre borult előtte. És így szólt: Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved. Gyakorta esik tűzbe, és gyakorta vízbe. Elhoztam őt a tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus pedig azt mondta: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig tűrjelek még titeket? Vezessétek őt ide hozzám. Jézus megdorgálta az ördögöt, és az kiment belőle. A gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Ekkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték: Mi miért nem tudtuk kiűzni? Jézus pedig azt mondta nekik: A ti kicsiny hitűségetek miatt, mert bizony mondom nektek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: menj innen amoda, az oda menne, és semmi sem volna lehetetlen nektek. Ez a fajta pedig nem megy ki, csak könyörgés és bőjtölés által. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban! Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, ezen a délelőttön leborulhatunk előtted, magasztalhatjuk háromszor szent nevedet, és közben kiálthatunk hozzád úgy, mint a bibliai szereplő, úgy, mint ez az apa, hogy könyörülj rajtunk, mert Urunk, látjuk, hogy tele van ez a világ annyi bajjal, problémával és veszéllyel, és nem tudjuk megoldani. Látjuk, Urunk, vagy legalábbis szeretnénk őszintén látni és megvallani, hogy mi magunk tehetetlenek vagyunk, mindazzal szemben, ami rátör az életünkre, amit látunk magunk körül. Eddig azt gondoltuk, mi mindent meg tudunk oldani, elhárítunk minden fenyegetést és minden veszélyt. És az utóbbi időben azt tapasztaljuk, mi nem tudjuk ezeket megoldani. És alig, hogy az egyik enyhül, már itt van a másik probléma, itt van a másik fenyegetés. És Urunk, szeretnénk megvallani, hogy rád van szükségünk. Talán pont ez hiányzott eddig. Túl magabiztosak voltunk, azt gondoltuk, hogy mi már nem leszünk fenyegetve, egyre jobb lesz az életünk, és most, Urunk, jövünk, és megvalljuk, hogy mi magunktól nem tudjuk jobbá tenni az életet. És minden bajnak az a forrása, hogy eltávolodtunk tőled. Nem rád figyeltünk, nem téged kerestünk, ha kerestünk, gyakran nem azon az úton jártunk, a keskenyen, amit mutattál, és nem a te igéd vezérelte a mi lábainkat. És bizony, ennek megvan a következménye. De most úgy jövünk hozzád, hogy Urunk, szólj, szólíts meg bennünket, légy a mi életünk királya, és kérünk, gyógyítgass minket lelkünkben és egész valóságunkban. Add, hogy átéljük bűneinknek bocsánatát, és végre veled elkezdjünk egy másfajta életet, mint amit eddig éltünk, mégpedig a te akaratod szerinti életet. És Uram, ha ebben elindulunk, az majd változást hoz. Mert az igazi változás az mindig az ember szívéből fakad, az újjászületett szívből, amikor már onnan krisztusi indulatok, gondolatok, tettek származnak. Mert amíg, Uram, nem Te vagy a mi szívünk királya, addig a régi természetünkből fakadnak a harcok, az ellenségeskedések, a gyűlölet, a hazugság, a paráznaság, a lopás és minden. De, Urunk, Neked van egyedül hatalmad, hogy az életünket újjá alakítsd. Kérünk most, jöjj Szent Lelked által, hogy egyedül Rád figyeljünk és értsük az ige szavát. Mert, Uram, Te feltárod előttünk igédnek mélységeit, kegyelmednek minden gazdagságát és áldását. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 377. dicséret második versét énekeljük. A 377. dicséret második verse így kezdődik: Szentlélek, imádunk mi Téged. Keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található Máté evangéliuma 17. fejezetének a 21. versében. Így szólt az Úr Jézus: ez a fajta pedig nem megy ki, csak könyörgés és bőtölés által. Foglaljuk el helyünket. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt a templomban is, és a online térben a készülékek előtt is, és próbáljunk így együtt figyelni most arra, hogy mit is mond nekünk ezekben a nehéz napokban, időkben az Úr. Mert az a lényeg, hogy mindig őre figyeljünk. Ennek a mostani történetnek van egy előzménye, mégpedig az, hogy az Úr Jézus három tanítványával fölmegy egy hegyre, és ott megmutatja az ő dicsőségét, elváltozik előttük, és így bepillanthatnak Isten országának amúgy láthatatlan világába, átélhetik Isten országának az erejét és valóságát. És közben megjelenik Mózes és Illés, akik az Úr Jézussal beszélnek, megbeszélik a megváltást, megbeszélik azt, hogy most már világos, hogy nincs más lehetőség az ember megmentésére, mint a golgotai kereszt halál. Jézusnak ott kell bemutatni az áldozatot. Nincs más megoldás. És Jézus ezt tudja, és el is indul a kereszt felé. Azonban a tanítványok egy olyan légkörbe, amelynek a légkörébe kerültek bele, ami nagyon megfogta őket, és úgy gondolták, jó lenne mindig ott lenni. Olyan jó lenne mindig Jézus, Mózes és Illés társaságában az Úr közelében tartózkodni. Vagyis távol ettől a világtól, távol a háborúktól, járványoktól, betegségektől, szivakodástól, a mindennapi élet terheitől és problémáitól. Igen, megszólalt belül bennük az ő régi természetük, aki csak önmagukra gondolt. Azt mondta, hogy az a lényeg, hogy nektek jó legyen. Hogy mi lesz a többivel, hogyan él a többi, hogy mennyit kell neki küszködni, szenvedni, az nem érdekes. Ti arra tekintsetek, hogy Jézussal egy külön világban lehettek. És amikor így gondolkodnak, átélik, hogy Isten megszólal. Egy felhő takarja be őket, és szózat hallatszik a felhőből. Isten beleszól az ő gondolkodásukba, beleszól az ő világukba, az ő elképzelésükbe, és jó, hogy beleszól. És Isten így akar a mi életünkbe, a mi gondolkodásunkba, elképzelésünkbe beleszólni. Hogy ne a magunk gondolataira figyeljünk, hanem halljuk meg, amit ő mond. Mondhatnánk úgy is, vegyük észre, hogy más hang is van ebben a világban, mint amit magunk körül hallunk. Az Isten nem néma és szól ma is. És mit mond? Rámutat Jézusra, és így szól, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Őt hallgassátok. Igen, Jézust hallgassátok egyedül, az ő szavára figyeljetek, az ő szava legyen a zsinórmérték a számotokra, az ő szava legyen a lámpás, ami megvilágítja az utat. És ez megdöbbentő lehetett a tanítványoknak, mert nem azt mondta Isten, hogy igen, Illésre, meg Mózesre is, hanem csak egyedül Jézusra. Nagyon fontos, nem a múltra, nem a történelem nagy alakjaira, hisz azok ugyanolyan emberek, mint mi. Ugye Mózes is megölt egy egyiptomit, Illés is lemészárolta a Bál prófétákat, ne ezekre figyeljetek, csak egyedül Jézusra. Miért? Mert Jézus más, mint mi. Jézus Istentől jött. És bemutatja az Isten szerinti életet, és Jézus kezéhez vér nem tapad, ő nem elveszi az ember életét, a sajátját adja oda. Érte? És Jézus azért jött, hogy rá vezessen minket is egy másfajta életútra. Arra az útra, ami gyakorlatilag ő maga. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondta Jézus. És ha nem ezen az úton járunk, ha nem Jézus nekünk az út, ha nem ő rá figyelünk, könnyen eltévedünk. Tehát ezt mondja, hogy őt hallgassátok. És nagyon lényeges ez ma is. Ugye a napokban hallottuk, sőt, ma már látunk mindent, ugye, hogy háború tört ki, Oroszország megtámadta Ukrajnát, rengeteg információt kapunk. Rengeteg mindent látunk. Talán csoda egy világ ez. Mert lehet, hogy egyszer saját halálunkat közvetítjük. Ott lesz a mobil a kezünkbe, megy a videó, és fogja közvetíteni, hogy pusztítjuk el saját magunkat. Döbbenetes, hogy ide jut az ember. Mindenről van egy beszámoló. És azt sem tudjuk, hogy mire figyeljünk, kire hallgassunk. Mondanak sok mindent, és ebbe a világba szól bele az Isten igéje, szól bele maga az Atya, és azt mondja, hát az én fiamat hallgassátok. Most végre már figyeljetek rá. És ebbe az is benne van. Eddig nem figyeltetek rá. Talán pontosan azért jutunk ide. Azért jut ide Európa, hogy annyi idő után újra itt ropognak a fegyverek, mert nem figyeltünk Jézusra. Mindig csak emberre. Mindig csak arra, hogy ki mit mond. És Isten azt mondja, ha akartok igazi változást, akkor erre a Jézusra figyeljetek, az én fiamra. Mert ő azért jött, hogy szerte járjon, és jót tegyen, és gyógyítsa az embert, és felszabadítsa az ördög igájából. Igen. Hát Jézus azt akarja, hogy kiszabaduljunk az ördög rabságából, Isten gyermekei legyünk, és az ő vezetése alatt éljünk. De ezt meg kell látni, és ezt el kell fogadnunk. Őt hallgassátok, ráfigyeljetek, és ha ráfigyelünk, akkor még így szól az ige, hogy ezt már maga Jézus mondja, hogy ne féljetek. Ne féljetek. A tanítványoknak azt mondta Jézus, hogy menjünk le a hegyről, a völgybe, és közben, hogy ne féljetek. Mert aki Jézussal megy, annak nem kell félni. Akkor sem, hogyha lent a völgyben probléma van, megoldhatatlannak tűnő dolgok vannak, ha ott van sok-sok nyomorult beteg ember, reménytelen ember, ne talán kudarcot vallott ember, menj és ne félj. Mert Jézus oldalán nem a félelemé a főszerep. Ne féljetek, mondja Jézus. Hiszen, hogyha a teremtőtökkel mentek, azzal mentek le, és néztek szembe mindazzal, ami vár titeket, aki ezt az egész világot teremtette, aki hatalmasabb, még annál a viharnál is, amivel ti nem tudtatok megbirkózni, aki hatalmasabb a gyógyíthatatlan betegségeknél, hatalmasabb a halálnál, hisz átéltétek, hogy Jézus feltámasztotta a Jairus kislányát, kihozta a sírból Lázárt, akkor nem kell félnetek. Ha halljátok Jézus, ha látjátok kicsoda ő, nem kell félnetek. Milyen csodálatos üzenet ez ma. Nem kell félni. Sőt, azt mondja, ne féljetek, ne féljetek. Ha itt vagytok velem, ha én ott vagyok veletek az oldalatokon, ne féljetek. És mennyire szükségünk van erre az üzenetre. Különösen most. Milyen könnyen bevupakodik a szívünkbe a félelem, és hogyha félünk, akkor már nem is tudunk igazán józanul gondolkodni, és nem tudunk igazán még az igére se figyelni. Ugye ne féljetek, és akkor nem félünk, ha Jézust látjuk nagynak. És így Jézussal leérnek a völgybe, és ott egy nagy sokaságot látnak. Másik evangélium elmondja, hogy ez a sokaság körülveszi a tanítványokat, és vitatkozik velük. Tehát lehet látni messziről, hogy valami probléma van. És Jézus szembe megy a problémával, és ahogy megy feléjük, egy ember megy oda hozzá, térdre borul előtte. Igen, Jézus még szinte oda sem ér a sokasághoz, amikor egy ember kilép a sokaságból, és oda megy Jézushoz. Olyan csodálatos, hogy ez az ember, ez az apa kilép a tömegből, kilép a rejtettségből, és odaáll Jézus elé, és vállalja magát. Oda megy hozzá. Vállalja magát, a problémáját, és nem törődik azzal, hogy az emberek mit mondanak, nem törődik azzal, hogy mi lesz a véleményük, hogyha ő Jézushoz megy. És azért is nagy dolog ez, mert tudjuk, hogy az apa átélte a tanítványoknak a kudarcát. És nem keseredett meg. Nem ment el a kedve, nem fordult vissza, nem menekült el, hanem várta Jézust, és most bátran elébe áll. Nem bújik el a tömegben. Nem várja, hogy majd Jézus a tömeget kérdezi, miről van szó, hanem kilép, és azt mondja, igen, én vagyok a probléma forrása, az én fiam betegsége okozta ezt a felbojdulást, mert nem tudtak rajta segíteni. Igen, ha Jézussal akarunk találkozni, mindig ki kell lépni az elrejtettségből. Ki kell lépni a tömeg védelméből, és kell vállalni azt, aki vagyok, kell vállalni az életemet úgy, ahogy van. Ugye Zákeusnak is le kellett jönni az eperszüge fáról, amikor Jézus hívta, jöjj le! Mert az nem megoldás, hogy ott vagy fönn, elbújsz, hanem gyere le, és kövess engem, mert nekem ma a te házadban kell megszállni. És amikor Jézus bemegy Zákeus házába, Zákeus követi Jézust, és átéli vele a találkozást, átéli, hogy az egész élete gyökerestől megváltozik. Mert Jézussal megváltozik az élet. Persze megvolt a maga része, hogy meg kellett látni, hogy kicsoda. Meg kellett látni, hogy jutott el oda, ahol volt, hogyan lett vámszedő, hogy használt ki és tett tönkre más embereket, megzsarolva, becsapva őket, és azt mondja, ezt rendezem. Mert amikor Jézussal találkozunk, amikor Jézus kézbe veszi az életünket, ott kezdődik, hogy elkezdjük rendezni a múltunkat. Elkezdjük rendezni a bűneinket Istennel és a másik emberrel. Tehát ez az ember oda megy Jézushoz, így olvassuk, térdre borult előtte. Ez is egy fontos mozzanat, hogy is jön alázattal. A térdre borulás az alázatot fejez ki. Az, hogy én tisztán látom magamat és azt a másik szemét. Hiszen abban a korban térdre borulni, vagy szó szerinti értelmezésben földre esni, földre zuhanni, az mindig azt jelentett, hogy az uralkodó előtt esnek térdre. Az uralkodó előtt borul térdre az ember. Vagyis amikor ez a férfi oda megy Jézushoz és térdre esik előtte, ezzel megvallja, hogy te vagy az én uralkodóm. Te vagy az én uram. Te vagy az én életem gazdája. Te vagy a királyok királya. Az élő Isten. Hogyan jövök én Jézushoz? Én is ilyen leborulással? Úgy, hogy oda zuhanok elé, és megvallom, hogy te vagy az én királyom? Így jövök. A megszólítás is ezt fejezi ki, Uram, könyörülj a fiamon. Uramnak, Kűriosznak szólítja. És ez jelzi azt is, hogy ő már ismeri. Hallott róla. Talán találkozott olyannal, akit Jézus meggyógyított. Valaki elmondta neki, hogy nézd, én is hasonló helyzetben voltam, mint te. Gyógyíthatatlan voltam én, vagy a családomból valaki. Elmentem Jézushoz, segítségül hívtam, és ő meggyógyított, rendbe rakott, és azóta az egész életem mássá lett, megváltozott, jó irányba halad, mert már Jézussal halad. És ennek az embernek ez elég volt. Mi már annyi bizonyságtételt hallottunk. Mi már annyit hallottuk Jézusnak a szavát, az ígét. Hányszor és hányszor hallottuk, olvastuk már csak ezt a történetet. Nagyon sokszor. És jelentett ez nekünk valamit. Komolyan vesszük. És hány bizonságtétel jutott el hozzánk, hogy valaki ugyanúgy elmondta, mint ennek az apának az életét. Elmondta, hogy Jézus hogyan segített rajta. És ez jelent nekünk valamit. Kimozdít ez az eddigi megszokottságból, és leborulunk előtte, térdre kényszerít, hogy igen, hát te vagy az Úr, és jövök, hogy az én életem is rendben van. Jövök hozzád, Jézus. Igen, ez az ember megindult, mert hallott egy bizonságtételt, és hittel jön, könyörülj a fiamon. Irgalmazz neki, segíts rajta. És ezt nem mondaná, ha nem hinné, és lelki szemeivel nem látná, hogy ezt Jézus meg is tudja tenni. És én hiszem, hogy amit kérek, azt Jézus meg tudja tenni. Én hiszem, hogy ma is be tud avatkozni egy ember életébe, és meg tudja fordítani, változtatni. Éppé tudja tenni, meg tudja szabadítani megkötözöttségből. Hisszük ezt. És ha hiszem, akkor jövök és kiáltok, Uram, könyörülj rajtam. Vagy könyörülj a gyermekemen. Könyörülj a házastársamon. Könyörülj azon, aki fontos nekem, aki mellettem van. Könyörülj a szenvedőkön, a nyomorultakon. Ki tudjuk ezt így mondani, hogy könyörülj, Uram, és én hiszem, hogy tudsz is. Én ismerlek, és tudom, hogy te könyörületes és irgalmas vagy. Aki őszintén keres, aki bűnbánattal jön, azon te megkönyörülsz. Aki őszintén hív segítségül, azt te nem küldöd el. Hív segítségül a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, mondja az Úr, és te dicsőítesz engem. Igen, ez fűződik hozzá. Hívj, megszabadítlak, és te dicsőíts. Vagyis mondd el, hogy ki szabadított meg. Tégy bizonyságot Istenről. És elmondja az apa a problémát, a fia kegyetlenül szenved, mert holdkóros, gyakorta esik tűzbe, gyakorta vízbe. Tehát olyan állapotban van, amin ő nem tud segíteni. Ez a fiú rengeteget szenved, éri fizikai sérülés, de lelkileg is ki van a gonosznak szolgáltatva. A gonosz játékszere ez a fiú, és az apának fáj. És szeretne rajta segíteni, de tudja, hogy ő képtelen. Mit mond? Elhoztam őt a tanítványaidhoz. Igen, mivel Jézus nem volt jelen, ezért a tanítványaihoz hozta. Már ez is önmagában nagy dolog, hogy a tanítványokhoz viszi a fiát, mert bízik abban, hogy a tanítványok képesek ugyanarra, mint a mesterük. Úgy gondolja, hogy a tanítványokon keresztül Jézusnak ugyanazt az erejét és hatalmát tapasztalhatja meg. És nagy dolog, különösen, ha magunkra nézünk, hogy a tanítványokhoz viszi az apa ezt a fiút. Hát Jézus azért hagyja itt a tanítványokat, azért adta az egyházat bele a világba, hogy a tanítványokhoz ma is hozzák oda az emberek, a betegeiket, a lelki problémás embereket, a bűnnel, szenvedéllyel, önmagukkal küszködőket, hogy lássák, hogy igen, az egyház, a hívő ember ma is tud segíteni. Hogy az legyen a környezetünkben, hogy a hívőkön keresztül ma is munkálkodik Jézus, hogy az ő erejét, hatalmát megtapasztalhatjuk. De nem nagyon lehet ezt látni. Ma inkább másfele mennek az emberek, ha segítségre van szükségük. De nem azért, mert nem fedezik föl rajtunk keresztül Jézus. Nem látják őt bennünk. Talán nem olyan az életünk, mint az övé. Mert kereszténynek lenni, testvéreim, ez nem egy politikai formáció, nem egy politikai kifejezés. Biblia szerint kereszténynek lenni az azt jelenti krisztusi ember. Krisztushoz hasonló, Krisztus életéhez hasonló, Krisztus-szerű ember. És talán pont ez a probléma. Nem látszik, hogy mi Krisztushoz hasonlók vagyunk. És ezért is szabad imádkozni, Uramat, hogy látszódjon, hogy mi a tieid vagyunk. Hogy legyen kisugárzásunk, és tapasztalják a mindennapokba, hogy mi hozzád hasonlóan élünk és cselekszünk, és reagálunk dolgokra. De nem tudták meggyógyítani. Tehát ő neki még volt bizalma a tanítványokhoz, de ez a bizalom ez nem hozott eredményt, nem azt hozta, amire ő várt, hanem kudarcot tapasztalt. A tanítványok képtelenek meggyógyítani ezt a fiút. De olyan csodálatos, hogy ez az apa nem adja föl. Mi ebben a helyzetben mit tennénk? Először nem kapjuk meg Istentől azt, amire vágyunk, amit kérünk, amit szeretnénk. Ha nem rendeződnek a dolgok, mit teszünk? Tovább megyünk úgy, mint ez az ember? Vagy várunk még Jézusra, mint ő? Vagy csalódunk, kiábrándulunk, és elfordulunk? Majd megoldjuk másképp? És ez olyan jó, hogy ez az ember várt Jézusra. Hát a tanítványoknak nem ment, akkor majd Jézusnak menni fog. Olyan jó látni, hogy ő Jézust nem azonosította a tanítványokkal. Nem azt mondta, hogy akkor a mester se különb, mint a tanítványok. És jó, hogyha mi se legyintünk Istenre, hanem azt mondjuk, ha a tanítvány kudarcot vall is, de Jézus nem. És jövök hozzá. És amikor az Úr Jézus megtudja, hogy képtelenek voltak meggyógyítani a fiút, akkor ennek nem örül. Akkor azt mondja, hitetlen és elfajult nemzedék. A tanítványoknak, az apostoloknak mondja ezt. Miért? Mert nekik már meg kellett volna gyógyítani. Nekik már a Jézusi felhatalmazással így cselekedni kellett volna. Tudniuk kellett volna, hogy mi a megoldás. De ők hatástalanok. És milyen a mi életünk? Nem vagyunk mi is sokszor hatástalanok? Nem mondunk sokszor csődöt, és ha igen, annak Jézus nem örül. Azért nem dicsér meg, hogy hatástalanok vagyunk. 2000 év óta mondja az ember, hogy mi keresztjének vagyunk. Hát gondoljuk, hogy megdicsér minket az Isten azért, hogy 2000 év óta még mindig a fegyver a megoldás. Olyanoknak, akik keresztjéneknek mondják magukat. Mert ebben ez a megdöbbentő, hogy mind a két oldal kereszténynek mondja magát. Ráadásul ugyanahhoz a irányzathoz tartoznak, és mégis lövik egymást. Nem megdöbbentő? És már megint olyan helyeken szól a fegyver, ahol keresztjén államnak mondják magukat. És ezért nem dicsér az Úr. De mindezzel arra akar minket eljuttatni, hogy elcsendesedve nézzük magunkban. Vizsgáljuk fölül a mi hitünket, hogy tényleg Krisztusiak vagyunk-e. Merjünk szembenézni azzal, hogy valóban ő-e a királyunk, és mindenben az ő szavára figyelünk-e, és az ő szava irányítja-e a tetteinket. Nézzünk szembe önmagunkkal, és ha megtesszük, akkor átéljük az Úrnak a kegyelmét. Akkor ő könyörül rajtunk, és azt mondja, gyere velem. Azt mondja, add nekem a szívedet, fiam, mert a szívből indul ki az élet. Egyébként pont ez a probléma, hogy lehet testvéreim külső dolgokban szépnek, jónak látszani, hogy fejlődik, előre megy az élet, de a szívünk nem változik. Ha a szívünk nem éli át, hogy Jézus új teremtéssé formálja, akkor minden marad a régiben. Mert a szívünkből származnak a gondolataink, a tetteink, mindaz, ahogy élünk. És amíg nem ő uralkodik, addig bizony semmi nem változik. Ugyanúgy oldjuk meg a problémákat, mint korábban. A tanítványok külön oda mennek Jézushoz. Vagyis igen, megdorgálja a tanítványokat, aztán azt mondja, vezessétek őt ide hozzám. Magához hívja a fiút, és megdorgálja az ördögöt, a gonoszt, és az kimegy belőle, és a gyermek meggyógyul még abban az órában. Hát milyen csodálatos, hogy Jézus valóban Úr, minden romboló, pusztító erő fölött. Itt is szól egy szót, megdorgálja az ördögöt. Tehát Jézus Úr a gonosz felett, Jézus Úr a bennem levő gonosz felett is. És nem hagyja jóvá, nem azt mondja, hogy hát jó, ez a te dolgod, tedd tönkre az embert, hanem megdorgálja. Ami azt jelenti, hogy Istennek nem tetszik, hogy tönkre megy az életünk. Nem tetszik, hogy a gonosz uralja, és ő ezt nem akarja. És Jézus szavára a gonosznak távozni kell. Igen, Jézusnak egy szava elég. Az emberi szó nem elég, az emberi erő nem elég, de Jézus egy szava elég. És rendbe jön az élet, rendbe jön ez a fiú, elmegy a gonosz, és meggyógyul, egészséges lesz. És az apa örül, hogy visszakapja a fiát, és kitárul előttük az élet. Engedjük, hogy Jézus így szóljon az életünkhöz. Engedjük, hogy az ő szava hasson a mi életünkben. A tanítványok pedig oda mennek, és megkérdezik, miért nem tudtuk kiűzni. Ez viszont egy pozitívum, hogy érdekli őket, hogy miért vallottak kudarcot. Nem térnek napi rendre, hogy hát mással is megesik. Tévedni emberi dolog, a lónak négy lába van, mégis megbotlik mondjuk a bölcsességeket, és a tanítványok nem. Fáj nekik, hogy kudarcot vallottak. És megkérdezik, mi az oka, és ebben benne van az is, hogy nem akarnak újra kudarcot vallani. A hibát ki akarják javítani, mert ki lehet? Jézus által. És ő megmondja, hogy a hitetlenségetek, vagy kicsiny hitűségetek miatt. Ugye a hit, ami által mi kapcsolatban lehetünk Istennel. Ugye Cseri Kálmán azt mondta, hogy a hit a mi hatodik érzékszervünk, ami visszafejlődött, mert nem használtuk. De amikor elkezdjük Istent keresni, és kapcsolatba kerülünk vele, ez a hit újra meggyógyul, egészséges lesz, csatlakozik az Istenre, és hit által az ő ereje megnyilvánul az életünkbe. És a tanítványoknál ez volt a probléma, hogy szét voltak kapcsolódva. Ugye hiába van ugye internet, a készülékünk is megfelelő, de ha nincs rá csatlakozva a készülék, ha szét van kapcsolva, akkor nem jön át az, amit szeretnénk elérni. Nem jön el hozzánk az üzenet, nem kapjuk meg az információt, a levelet vagy bármit. És itt a tanítványok szét voltak kapcsolva, mert nem gondolták, hogy Jézus hitáltal akkor is tud munkálkodni, ha fizikailag nincs ott velük. És mi hisszük el, hogy bár nem látjuk szemünkkel, de hitünkkel érzékeljük, és hit által, ami hitünk által is cselekszik az Úr. És mit mond? Ha csak akkora hitetek volna, mint egy mustármag. Nem kell nagy hit, esetleg nagy Krisztusba vetett hit, de a hit olyan, mint a mustármag. Nem látható, szinte nem látható, mint a mustármag, de nagy erő van benne. Ahogy mondja Jakab, hogy nagy erő van az igaz ember buzgó könyörgésének. És hogyha így tudtok hitáltal buzgón könyörögni, akkor semmi sem lehetetlen, mondja Jézus. És kihangsúlyozza, hogy ez a fajta nem megy ki csak könyörgés és bőtölés által. Hogy nem tudtok változást előidézni, csak imádkozás által. hogy az imádkozás az az Istentől kapott megoldási eszköz. De használjuk, és jól használjuk. Mert az imádság nem azt jelenti, hogy csak a problémától akarunk szabadulni. Igenis, mit mond Jézus, hogy imádkozzatok, mert csak imádság által kaptok segítséget, és változhat meg körülöttetek az élet. De ne csak azt akarjátok, jó, ha most háborúval legyen béke. Azért imádkozzatok, hogy az ember béküljön meg az Istennel. Hogy igen, mi béküljünk meg az élő Istennel. Mert azért adta Krisztust, hogy általa megbéküljünk. És ha megbékülünk az Istennel, akkor mit mond Pál? Béküljetek meg Krisztusban egymással. Béküljetek meg Istennel, aztán béküljetek meg egymással. Krisztus nélkül nem tudunk egymással se megbékülni. Krisztus nélkül csak esetleg fegyverszünet lesz. Egy időre, amikor, ami azt jelenti, hogy aztán bármikor újra megragadjuk a fegyvert. Tehát azért imádkozzunk, hogy végre az ember, akár Oroszországban, Ukrajnában, de az egész világon végre Isten felé közeledjen. Hogy vele akarjunk megbékülni, és ha ez megtörténik, könnyebb lesz egymással. Akkor már másképp tekintünk a másikra. Hogyan? Krisztusban, Krisztus által, megbékélt szívvel, testvérként. Már testvért fogok látni a másikban, mert Krisztus él a szívében. És adja az Úr, hogy ezt átérjük, hogy ez megtörténjen. Ez legyen ima témánk, mert akkor lesz igazi béke, igazi változás és igazi élet. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük az ígét, olyan jó hallani mindazt, amit mondasz, és különösen átmelengeti a szívünket, amikor ebben a zűrzavaros világban, ebben az információ halmazban, és amikor annyi ember megmondja, hogy mit és hogyan is kellene, akkor te azt mondod, hogy a fiút hallgassuk. Hogy egyedül az ő szavára figyeljünk, és az ő szavának engedjünk. És szeretnénk most teljes szívünkkel Jézus rád hangolódni. Szeretnénk teljesen magunkévá tenni az ígét, a te szavad. Mégpedig úgy is, hogy nem csak itt a templomban figyelünk rá, hanem otthon is kézbe vesszük, forgatjuk, és azt keressük, hogy mit mond ő, mit mond az a Jézus, aki az életét adta értem. Hát nincs hitelesebb annál, mint aki meghalt a másikért. És Úr Jézus, te értem és értünk haltál meg. Ezért a te szavad hiteles, megbízható kőszikla. És ad, hogy így keressük. Amikor meghalljuk, mit mondanak, akkor mindig azt vigyük oda az igébe. És figyeljük, te mit mondasz. És segíts, hogy annak engedjünk, ami a te üzeneted, ami a te szavad a számunkra. Hogy merjünk vállalni téged, ahogy te is vállaltál minket. És köszönjük, hogy oda hozhatjuk az életünket. Oda vihetjük mások problémás életét. Mert hisszük, hogy te vagy az, aki meggyógyítasz, rendbe teszel, megszabadítasz bűntől, megkötözöttségtől, aki feltöltesz békével és erővel. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy azt mondod, hogy a legjobb megoldás az imádság. És hagyd tudjunk leborulni előtted, őszintén és igazán, mint királyunk előtt. És Uram, így imádkozunk magunkért, a gyülekezetekért, azokért a helyekért, ahol fegyverek ropognak, ahol a gonosz pusztítja az embert, hogy Uram, add, hogy téged keressenek, hogy veled béküljenek meg. Mert amíg veled meg nem békülök, én és mindannyian nem lesz békesség. Mert te vagy Jézus a békesség fejedelme. És ezt az igazi békét a szívünkben munkálod ki. És ez megtörténik, már mi is tudunk megbékéltetni, tudunk a te béke követeid lenni ebben a világban. Hogy kérünk, így tedd áldássá az életünket, az, hogy úgy tudjunk hinni, hogy lássuk, hogy a benned való hitben erő van, és a hisszük igenis lehet változás, mert te azért jöttél, hogy megváltoztasd a szívünket. Krisztusivá tedd, tanítványjá tedd, újjá tedd. És így könyörgünk, Uram, a betegekért, az egyedül élőkért, a nyomorúságot szenvedőkért, de eléd visszük a háborúval sújtott Ukrajnát is, Uram. Könyörülj rajtuk, és add, hogy téged hívjanak először is segítségül. És könyörgünk a menekülőkért, vagy azokért, akiknek hozzátartozóik meghalnak ebben a háborúban. De könyörgünk mindazokért, akik bármilyen formában betegség, erőszak által vesztik az életüket, és könyörgünk a hozzátartozóikért, és könyörgünk, Uram, a még élőkért, hogy készüljünk. Mert nem mindegy, hogy hagyjuk el a világot, veled vagy nélküled, hogy ne érjen váratlanul soha a te érkezésed, hanem legyünk rá fölkészülve. És így visszük eléd gyülekezetünk tagjait. Visszük eléd, Uram, az otthon vagy bárhol betegségben lévőket, gyógyulásra várókat. Könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért, egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, ránk következő héten bűnbánati istentiszteleteket tartunk, tehát kedden és csütörtökön bűnbánati istentiszteleteket tartunk 6 órától, mert jövő vasárnap, bőjt első vasárnapján megterítjük az Úr szent asztalát, és a feltámadott Úr Jézussal való közösségbe várunk minden testvérünket. Hirdetem továbbá, hogy az Ukrajnában kitört háború révén egyházunk vezetősége adakozást hirdet meg a kárpátaljai magyarok, reformátusok megsegítésére. Ezt a pénzbeli adományt a gyülekezetben összegyűjtjük, és majd a diakónia számlájára kell egyben elküldeni. Tehát aki szeretne a kárpátaljai testvéreink számára adományt adni, pénzbeli adományt, azt legyen szíves majd behozni, és akkor összegyűjtjük, elküldjük. Továbbá az egyházmegyénk is György András Somorjai tiszteletes úr vezetésével adománygyűjtés hirdet meg, mégpedig ez az adománygyűjtés, ez nem pénzbeli, hanem természetbeni, tehát mindenki megkapja azt a leírást, amit gyűjtenek, gyorsan elkészíthető félkészételeket, tartós élelmiszereket, tisztálkodószereket, tisztító és fertőtlenítő szerek, takaró, pokróz, hálózsák, lábzsák, ezt lehet gyűjteni, és ezt is, hogyha Kiki tud ebben segíteni, akkor a parókiára legyenek szívesek elhozni, egybegyűjtjük, és amennyiben arra szükség lesz, akkor hetenként viszik tovább az adományokat. Tehát ez a kétfajta segítési mód van egyenlőre, meg a többi le van írva. Majd tessenek elolvasni, és ki, hogy tud erre majd reagálni. Befejezésül énekeljük a már megkezdett énekünket. Jaj, még adakozás is történt, bocsánat, egy asszonytestvérünk 20 eurót adományozott Isten dicsőségére, egy család szintén Isten dicsőségére 160 eurót, egy másik család Isten dicsőségére 70 eurót, egy nőtestvérünk Isten dicsőségére 10 eurót, és a kárpátaljai testvéreink, illetve menekültek és családtagjaik számára egy család 100 eurót adományozott, Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Befejezésül pedig akkor a 272. dicséret 6. versét énekeljük, mind jó, amit Isten tészen.